Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PVC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
A vonalban Zsoldos Ákos, a Portfólió munkatársa. Szervusz, jó reggelt!
Reggelt kívánok, szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
Hogy nyitott ma a tőzsde idehaza?
A Box Index jelenleg emelkedőben van, 4,1%-ot tudott emelkedni nyitás után eddig, 43.664 ponton áll. A Blue Chip-ek közül is a MOL és az OTP is emelkedni tudott, az OTP 0,5% alatt, a MOL pedig kicsivel 0,5% felett, a Magyar Telekom és a Richter pedig de nagyon alacsony forgalom mellett a gyengülőre tegnapi bezáró szintek környékén tartózkodik.
Milyen piacmozgató híre számítotok ma, illetve a hét további részében?
A legjelentősebb mai esemény a Fed kamat döntése lesz este, ez magyar idő szerint erre 8 órakor kerül sor. Ja, arra számítunk, hogy a kamat csökkentés a Fed részéről nem lesz, ugyanakkor Jerome Powell elnök tájékoztatója az mindig lehet piacmozgató hatású. Ezen kívül mai napon már nem számítunk jelentős eseményekre. Holnap érkezik a magyar foglalkoztatottság és munkanélküliség a decemberből, illetve az MNB egyhetes betéti tendere a szokás szerint. Ezen kívül pénteken még keresheti és népmozgalmi tehát demográfiai statisztikák érkeznek. A világból pedig a negyedik negyedéves GDP adatok érkeznek, de hát ezek mivel visszatekintőek, ezért olyan jelentős piacmozgató hatásuk nincsen.
A koronavírus elleni lépések, illetve a vakcina elérhetősége hatással van a piacokra? Látható, hogy reagál a hírekre?
De vegyes hírek érkeznek. Egyrészt maga a koronavírussal kapcsolatos várakozások azok romlottak az elmúlt héten, az elmúlt napokban. Ugyanakkor a vállalati gyors jelentések külföldről azok inkább pozitívan meglepőek voltak, tehát kettős hatás érezhető a piacon. Magyarországon még csak most jön a gyors jelentési dömping, úgyhogy ez egyenlően még csak nemzetközi hangulaton keresztül éreztette a hatását.
A forint árfolyama hogy alakult az elmúlt órákban, mert hogy a régiós társak az elmúlt napokban erősödtek, a forint viszont gyengült.
Igen, a forint elsősorban a magyar folyamatok miatt, az MNB-s eszközvásárlási miatt gyengült enyhe mértékben, előtte viszont erősödött. Ugye ezt nem szabad elfelejteni, tehát az előző napokban némileg felül teljesítő volt. Jelen pillanatban 1 euró 359 forint 60 fillérbe kerül, ez 1%-os gyengülést jelent a mai napon. 1 dollár pedig 295 forint 60 fillérbe kerül, ez szintén egy 1%-os feletti gyengülés.
Hétfőn reggel Beke Károllyal ugyanebben az időben arról beszéltünk még, hogy 355 forint körül kereskednek a forinttal, illetve az euróval. Mi lehet a vége most a 359 forint után? Mire lehet számítani?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy mindig ez a legnehezebb kérdés, hogy merre fog elmozdulni az árfolyam. Tulajdonképpen bármilyen irányba elmozdulhat, eddig azt láttuk, hogy 360 idén technikai határt képezett, tehát 360 fölé nem nagyon ment az árfolyam, és úgy láttuk, hogy januárban akár egy ilyen enyhe tartós emelkedés is lehet benne, de a MNB eszközvásárlási programja az minden bizonnyal sem fog maradni a következő hetekben, és ennek pedig gyengítő hatása van, illetve nagyon-nagyon sok függ így a koronavírustól. És olyan alakul majd a vakcinák leszállítása, azért pedig olyan tényezők, amiket előre nem tudunk megmondani, sajnos.
És a régiós hatás, illetve erősödés érvényesülhet? Akár elindulhat emiatt visszafelé erősödés irányába is a forint? Vagy ez nem valószínű?
Hát inkább a dollár erősödés hathat valamilyen szinten a forintra, illetve a dollár gyengülés. Ha a dollár tovább gyengül, akkor az forint erősítő hatást hozhat magával. Erre továbbra is megvan az esély. De ez megint csak olyan tényező, amit szintén nagyban befolyásul egyrészt a koronavírust, másrészt pedig a gazdaságból érkező reáladatok is.
Köszönöm, Zsoldos Ákost, a Portfólió munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az előzetes várakozásoknak megfelelően nem változtatott a kondíciókon a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, így az alapkamat továbbra is 6%, és a kamat folyosó két széle is maradt az eddigi szinten, mondta az Inforádiónak a Portfólió elemzője. Beke Károlyt Sipos Ildikó kérdezte.
Nem okozott meglepetést a monetáris tanács, sem a piacnak, sem az elemzőknek. Előzetesen erre számított mindenki, hogy egyrészt maradnak a kamatkondíciók, másrészt a közleményben változatlan az óvatos hangvételt fogják hangsúlyozni. Ez meg is történt. Gyakorlatilag a közlemény utolsó bekezdése, amit leginkább szoktak figyelni, az szinte szóról-szóra megegyezett a decemberivel, a jegybank kiemelte, hogy az inflációs kilátásokat kiemelten figyeli, és amennyiben szükséges, akkor kész bármilyen eszközével beavatkozni, ha ezt az inflációs kilátások indokolja.
Volt viszont a közleményben egy olyan döntés, amely a növekedési kötvényprogram keretösszegére vonatkozott, megemelte ezt a keretösszeget a jegybank. Milyen célja lehet ezzel? Ugye 400 milliárd forintról 1150 milliárdra emelte a keretösszeget.
Amint kiderült, ez sem egy teljesen új döntés, tehát két héttel ezelőtt még az előző ülésén határozott a monetáris tanács, ugye az nem kamat döntő ülés volt, és egészen pontosan 750 milliárd forintról emelte meg 1150 milliárdra, tehát 400 milliárd forinttal a növekedési kötvényprogram keretösszegét. Erre azért volt szükség, mert gyakorlatilag a tavalyi év végére teljesen kimerült ez a 750 milliárd forintos keret. Ugye ennek a programnak az a lényege, hogy vállalati kötvényeket vásárol a jegybank, melyeket kis és közepes vállalatok, akár multinacionális cégek bocsátanak ki, és ennek egy részét a jegybank jegyzi le a kibocsátáskor. Tehát további 400 milliárd forintot biztosít erre a programra a jegybank.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban Sándor Tünde, a Világgazdaság munkatársa. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, szervusz!
Egy felmérésről írtatok, amely arról szól, hogy mire számítanak, mire várnak az új lakás vásárlók, milyen a kereslet, mik az igények, mire jutott ez a vizsgálat.
Valóban egy olyan felmérés vagy kutatás készült a Living lakóingatlanfejlesztő cég megbízásában, amit az Eltinga készített el, és a Világgazdaság számára átadták ezt a közös kutatást, ami igazából az ingatlanfejlesztőknek egy jó iránytű, hogy milyen lakások fognak épülni a jövőben, tehát hogy merre tart az új lakás piac, milyen tervek, milyen méretek, milyen szempontok szerint építkeznek a jelenben, illetve tervezik ezeket a lakásokat, és a jövőben érdekes eredményre jutottak. Egyrészt ugye 2016-ot és 2020-at hasonlították össze. Egyrészt érdekes, hogy csökkent az átlagos négyzetméter, tehát a kínálatra jellemző átlagos alapterület. 5 évvel ezelőtt 59,8 négyzetméter volt tavaly, tehát 2020-ban 57,8, tehát ez így konkrétan 2 négyzetméteres csökkenés, ugye, ami egy nagy számok halmazát tekintve már viszonylag jelentős, és enyhén emelkedett az egyszobás lakások aránya, valamint az ötszobások is kismértékben mást keresnek, tehát kisebb lakásokat, viszont nagyobb erkélyeket és teraszokat, mert míg a lakások átlagos alapterülete egy kicsit csökkent, addig nőtt a teraszoké. És érdekes, hogy például 2016 harmadik negyedévében a lakások, az újépítési otthonok majdnem 86%-ához tartozott erkély vagy terasz, 2020 azonos időszakában már több mint a 90%-ához. Tehát ugye, amikor az ember lakást akar venni, akár használt lakásról, akár újról van szó, azért úgy mindenkinek úgy fontos szempont, hogy legyen erkély. Ez egy értéknövelő tényező.
A felmérés készítői azt is megvizsgálták, hogy kik veszik ezeket a lakásokat? Vagy inkább a fiatalokra jellemzőek ezek az igények, vagy az idősebbek is egy kicsit másra vágynak, mint pár évvel ezelőtt?
Abból a szempontból beszédes adat, ugye, hogy nő az egyszemélyes háztartások aránya, ugye sok a szingli, és ugye idősödik a társadalom, tehát sokan maradnak sajnos időskorukra is egyedül, tehát kisebb lakásokra van szükségük, és más szolgáltatásokra, ami ugye a lakáshoz kapcsolódik. Hát az, hogy nő az okos otthonok aránya, az azt jelzi, hogy nő az elvárás a lakás kényelmi szolgáltatásaival szemben, tehát a funkcionalitás egy fontos szempont lett, ez ugye a Z-generáció tagjaira, de hát sokan, tehát már az idősebbek és az 50-60-70 évesek is abszolút használják ugye az okos eszközöket, a kütyüket, mert nem csak a tévé távirányítóját vesszük kézbe, hanem a redőnyt is mondjuk, vagy akár csak hazafelindul valaki, akkor a mobiltelefonjáról be tudja kapcsolni a fűtést, hogy mire hazaér, az megfelelő legyen. És például ez is egy érdekesség, hogy olyan csomagokkal kezdték el értékesíteni egyes ingatlanfejlesztők a lakást, hogy ilyen ingyenes smart home csomagot, amiben többféle kényelmi funkció benne van. Például az, hogy a házban legyen ingyen wifi, az hamarosan alapelvárásra válik. Hát nem egy használt ingatlan, tehát nem egy klasszikus régi társasházban, hanem újépítésű ingatlanok körében. Ez mindenképpen egy fontos szempont, és ezt értékelik, megfizetik a vevők.
A felmérésben résztvevők számára a parkolási lehetőség a teremgarázs szempont volt?
A garázsokra nem tér ki a felmérés, inkább arra, hogy kisebb és zöld háztartások születnek, tehát ugye itt a megújuló energia aránya is kötelezően is növekedett, de az is, hogy mondjuk kevesebb rezsit kell fizetni, ez ugyanúgy értéknövelő tényező egy ingatlan esetében is, mint egy autó esetében. De hát az, hogy az Z generációnál a közlekedés is más, tehát hogy sokkal többen használnak kerékpárt, mondjuk munkába, járáshoz, vagy szabadidő eltöltésére, és az aktív turizmus is, ez mindenképpen, hát remények szerint azt vetíti előre, hogy nem több, hanem kevesebb parkolóhelyet igényelnek majd a vásárlók.
Köszönöm, Sándor Tündét, a Világgazdaság munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunk második felében egyebek mellett szó lesz arról, hogy a hiteltörlesztési moratórium nem jár az úgynevezett tiszta adósi besorolás elvesztésével. És természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A banki ügyfelek sem a jelenlegi, sem a jövőbeni hiteleknél nem veszítik el a tiszta adósi besorolásukat, amiatt, hogy éltek a törlesztési moratórium lehetőségével, erősítette meg a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője. Binder Istvánt Sipos Ildikó kérdezte.
Az Európai Bankhatóság fogalmazott meg egy elvárást azoknak az országoknak a számára, ahol hosszú ideig az ügyfeleket védő moratóriumot, törlesztési stoppot fönntartják ezek az országok, és ők alapvető fő szabályként azt határozták meg, hogy egy hosszabb 9 hónapon túli moratórium esetén a bankoknak átstruktúrált hitelként kell nyilvántartani ezeknek a fogyasztóknak a hitelét. Azonban rögtön meg kell jegyezni, hogy az átstruktúrálás sem jelent az ügyfél számára semmilyen hitelköltségváltozást a meglévő hitelénél, vagy bármilyen jellemzőjét nem változtatja meg. Ez a bankoknak egy tartalékolás. Ebben a szabályaival összhangban ugyanakkor a Magyar Nemzeti Bank megfogalmazta azokat a kivételszabályokat, amikor nem kell átstruktúrálni a hosszú távú moratóriumos ügyfelek hitelét sem, alapvetően akkor nem, hogyha az ügyfelnek nincsenek és várhatóan nem is lesznek pénzügyi nehézségei, tehát az ő esetükben az átstruktúrálásra sem kell sort keríteni.
Hogyan tudnak erről meggyőződni a bankok, tehát hogy az ügyfélnek nincsenek, illetve nem is lesznek pénzügyi nehézségei?
Elegendő az, hogyha például az ügyfél jövedelme nem csökken jelentős mértékben, 15%-ot meghaladóan, vagy ha rendszeresen befizeti a hitelszerződésében, vagy bankszámla szerződésében vállalt minimális összeget a számlájára, például havonta, ezek közül a magasabb összeget, vagy ha látszik, hogy kellő megtakarítása van további törlesztése. Ezt automatikusan látják azok a bankok, amelyek egyszerre vezetik az ügyfél számláját, és nyújtották neki a hitelt, hogyha esetleg ez két különböző bankot jelent, akkor pedig a hitelező bank erre rákérdezhet az ügyfélnél. A vállalatoknál még egyszerűbb a helyzet, hiszen nekik rendszeresen riportolni kell különböző mérlegbeszámolókat, főkönyveket, tehát itt a bank automatikusan látja ezt az információt. Egy további dolog, hogyha valaki kikerül a normál hitelkörből, tehát átstruktúráltá minősítik az ő hitelét, a jegybank javaslata a korábbi 2 éves visszanavigálási lehetőség helyett 6 hónapos visszakerülést kezdeményez a bankoknál. Elegendő ehhez látni, hogy az ügyfélnek nem volt 30 napot meghaladó törlesztési késedelme, vagy nem haladta meg a hátaléka 100 eurót. Így gyorsítottan vissza lehet kerülni az átstruktúrált állapotból is, ami még egyszer a bankoknak jelent tartalékolást, és nem az ügyfélnek. Neki akár átstruktúrált, akár nem átstruktúrált a hitele, semmiféle hátránya nem származik ebből.
Binder Istvánt, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Újabb elektromos töltőkkel bővítette magyarországi hálózatát a MOL. A vállalat így már 71 ilyen töltőt üzemeltet, tájékoztatta az Inforádiót a MOL kommunikációs vezetője. Bakos Piroskát Sipos Ildikó kérdezte.
A MOL 14 elektromos töltővel bővítette hazai töltőhálózatát. Ezeket az elmúlt hetekben a legforgalmasabb autópályák mentén telepítettük. Így például az M1 M7-es bevezetőjénél, a Budaörsi töltőállomáson, az M3-ason, M5-ösön, az M7-es autópályán, Balatonlelei pihenőnél, vagy Balaton keresztúron a MOL töltőállomáson. Telepítettünk ultragyors töltőket, például az említett Balatonlelei mindkét oldalán, illetve Mosonmagyaróvárnál is ultragyors töltők vannak. A többiek pedig a multistandard nagy teljesítményű villámtöltők.
Mióta van lehetőség elektromos töltők alkalmazására, tehát mióta bővül ez a hálózat?
A MOL 2012-ben kezdte az elektromos töltőhálózatának telepítését. Azóta összesen itt Magyarországon 71 elektromos töltőt üzemeltet. Ezek a legnagyobb része a töltőállomásainkon van, de egy-két városban is van kihelyezett MOL töltő. 7 gyors, 58 nagy teljesítményű villám és 6 ultragyors töltő. Ez azt jelenti, hogy döntő többségük fél óra alatt képes menetkészre feltölteni egy átlagos elektromos autó akkumulátorait. Emellett pedig a MOL részt vesz az Európai Unió által támogatott NextE projektben is, amelynek a célja az, hogy egy régiós határokon átívelő elektromos töltőhálózatot hozzunk létre. A MOL és konzorciumi partnerei 6 országban végzik ezt a fejlesztést, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, Románia és természetesen Magyarország. Ez azt jelenti, hogy hamarosan lezárul ez a projekt, ezzel együtt a MOL és lányvállalatainak töltőállomásain összesen már 161 elektromos töltő üzemel a régióban, tehát a környező országokban és Magyarországon.
Aki meg szeretné nézni, hogy hol találhatóak pontosan ezek a töltőállomások, egy applikáció segítségével teheti meg. Mi ez az applikáció, és jelenleg hány felhasználója van?
Tavaly nyáron vezettük be az elektromos töltők egyszerű és gyors használatára kifejlesztett MOL Plug-i alkalmazásunkat, és ez az applikációnak most már 5000 olyan felhasználója van, amely ugye az applikáción keresztül tölt, de itt nem csak a töltésről van szó, hanem valóban arról is, hogy információkkal, friss információkkal szolgáljunk a plugisok, plugit használóknak, tehát például rajta van egy térkép, hogy hol van a legközelebbi töltőállomás, lehet tájékozódni, informálódni magukról a töltőkről, a különböző sebességű töltőkről, és hát természetesen, ami kiváltotta azt, hogy ezt az alkalmazást létrehozzuk, az például az a régvárt fizetési megoldás volt, amely figyelembe veszi az autók villamos energia felvételi képességét, és így még inkább alkalmazkodik az elektromos autóval rendelkezők igényeihez.
Bakos Piroskát, a MOL kommunikációs vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A bankkártyával rendelkező ügyfelek több mint fele, ahol csak teheti, kártyával fizet, derül ki az OTP bank megbízásából végzett kutatásból. Kis László, a pénzintézet bankkártya elfogadási értékesítési vezetője az Inforádióban emlékeztetett, január 1-től már minden online pénztárgéppel rendelkező vállalkozásnak biztosítania kell az elektronikus fizetés lehetőségét. A riporter Sipos Ildikó.
Az OTP bank megbízásából végeztünk egy kutatást a lakosság, a felnőtt lakosság körében a kártya használati szokásaikról. Ebből a kutatásból következők derültek ki, 80% rendelkezik bankkártyával a résztvevőknek, és az említetteknek az 57%-a az, aki a kártyás fizetést preferálja, vagy pedig a mobiltelefonost, illetve 27%-a a megkérdezetteknek tart magánál a bankkártya mellett készpénzt is. Így jön a zavarba akkor, hogyha esetleg nem fogadnak el bankkártyát a fizetés során.
Január 1-től nőni fog azoknak a vállalkozásoknak a köre, ahol lehetőség lesz majd, hogy az állampolgár elektronikus úton is fizethessen, hiszen kötelező az online pénztárgéppel rendelkező vállalkozóknak ezt biztosítani. Mit javasol az OTP? Milyen megoldásokat választanak ezek a vállalkozások, és függ-e ez attól, hogy kinek mekkora az árbevétele, hogy milyen megoldással tehet eleget ennek a törvényi kötelezettség?
Azt tapasztaltuk, hogy a tavalyi év decemberében megerősödött a kereskedői érdeklődés a különböző típusú elektronikus fizetési megoldásaink iránt, és ez kitartott január hónapban is. Alapvetően mi ketté osztottuk a árbevétel alapján, éves árbevétel alapján a kereskedőket. A 30 millió forint éves árbevétel alatt a Simple Businessnek a megoldását ajánljuk az elektronikus fizetésre, a fölött a klasszikus és sokak által ismert bankkártya elfogadás, illetve árbevételi határtól függetlenül ezt azért ki kell emelni, azon típusú vállalkozásoknak javasoljuk továbbra is a POS terminált, akik egészségpénztári kafetéria vagy szépkártya elfogadására jogosultak a tevékenységi körök alapján. Miért jó az elektronikus fizetés mondjuk a 30 millió forint éves árbevétel alatt az applikációs megoldásban, mert egyszerre érhető el a bankkártyás fizetés, illetve az azonnali fizetési rendszer is a kereskedőknek.
Kis Lászlót, az OTP bankkártya elfogadási értékesítési vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban ismét itt van Zsoldos Ákos, a portfólió munkatársa, szervusz!
Üreget kívánok, köszöntöm ismét a hallgatókat.
Mi változott a tőzsdén az elmúlt szűk fél órában?
Nagyjából hasonló eseményeket látunk, mint a nyitás utáni percekben. A Bux Index 2% alatt 4,1%-ot tudott jelen pillanatban emelkedni, 43.689 ponton áll ebben a percben. A blue chipek között vegyes a teljesítmény, a MOL 7,1%-ot tudott emelkedni, az OTP pedig majdnem 1%-ot, tehát ez összes teljesítményre tekinthető egy reggeli percekben. A Richter viszont 8,1%-ot esett vissza, a Magyar Telekom pedig 2,1%-os mínuszban van a tegnapi zárószinthez képest, már a reggeli percben ugye még ilyenkor nagyon alacsony a forgalom.
A forint árfolyama hogy alakul?
A forint árfolyama a dollárral szemben 3,1%-ot gyengült, az elsősorban a dollár erősödésének tudható be, a dollár az euróval szemben 15%-ot erősödött most ebben a percben, 1 dollár 296 forint 20 fillért ért. Az euróval szemben 1% feletti gyengülést láttunk, 359 forint 80 fillérbe kerül most 1 euró.
Köszönöm, Zsoldos Ákost, a portfólió munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
A műsort támogatta a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.